Örömmel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat advent első vasárnapján a Mária Rádió közösségeket bemutató adásában. A mai délelőttön a Galgahévízi Szent Miklós plébánia közösségét ismerhetik meg a kedves hallgatók. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Mikusek Kristóf plébános atyát és kedves munkatársait, akik jelen vannak ezen a beszélgetésen.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Mikusek Kristóf vagyok, Szalvatar János szerzetes, Galgahévízen plébánosként szolgálok. 2009-ben nyáron kerültem plébánosi szolgálatba oda Magyarországra. 2004-ben érkeztem, Lengyelországból származom, Lengyelországban születtem, neveltem, és itt 2004-ben kerültem rendtársaimhoz, és itt kezdtem tanulni magyar nyelvet, és 2009 óta Galgahévízen szolgálok, Szent Miklós templomba. Galgahévízen körülbelül 2600-an élnek, a falunkban csak egy és katolikus templom van. Természetesen a katolikuson kívül vannak más feledkező keresztények is, akik beköltöztek, vagy ott vették házat, de nagy része az katolikus falu.
Kedves plébános atya, a bevezető gondolatai után kérem, hogy mutassa be munkatársait.
Velem együtt megérkeztek egyház tanácstagok.
Gódorné Gergely Éva.
És Óvári Mihályné.
Azt már elmondta plébános atya, hogy mióta szolgál itt Galgahévízen, de egy-két mondatot mondjanak akármelyikük Galgahévízről, mert én úgy tudom, hogy ez egy palota település. És ez a Hévíz hogy került a névbe?
Hát Galgahévíz a Gödöllői dombság területén helyezkedik el, egy igazi kis gyöngyszem. Valóban egy nagyon régi eredetű a községünknek a neve. Mi községünkön is, de többen is átfolyik a Galga nevű patak, és nagyon-nagyon régen történt az, hogy a falunk ezt a nevet kapta. Volt a falunknak a neve Hővíz, Hévíz, és úgy lett Galgahévíz. Persze nem ilyen egyszerű a története, de az ott élő szorgalmas emberek, akik valóban palóc embereknek is mondhatók, ők alakították ki ezt a gyönyörű falut, ahol, ahogy atya is mondta, 2600 emberért körülbelül. Jó magam is galgahévízi származású vagyok, ott születtem, szüleim, nagyszüleim, és nagyon-nagyon szép helyen lakunk valóban. Tehát mindenkit csak nagy szeretettel tudunk hívni, mert a mi kis falunk az egy gyönyörű gyöngyszem, igen.
Én azt olvastam, hogy megállapítható, hogy a falu temploma nem azonos a hévízi apátság egykori templomával. Mikor épült ez a templom?
Mostani templom 18. század elején épült, illetve az első része. Utána 19. században bővítették a templomot, és 19. század végén hozzáépítették egy tornyot.
Milyen stílusban épült ez a templom?
A templom a neogotikus stílusban van építve. Egy hajó, a Szent Miklós a védőszentünk, a 20. század 60-as években átalakították a szentét, és építették új oltár márványból, felújították belsejét, úgyhogy a régi oltárról csak ennyit tudjuk, hogy fából volt készítve, és olyan stílusban, ami most megmaradt a mostani ideig, a ambu, régi ambu, és mivel 60-as években bekövetkezett az egész egyházban a liturgikus reform, és akkor is átépítették a galgahévízi templomot, építették miséző oltárt, a főoltárt is márványból építették, úgyhogy a Szent Miklós, a templomunk védőszentje aldalra került a falra, és a központban az utolsó vacsorát festették le, egy freskot, szép freskot, oltár fölött.
Mit jelent a hívő ember számára egy plébániai közösséghez tartozni? Mennyire tehető a katolikus hívők száma itt Galgahévízen?
Hát mit jelent egy katolikus közösséghez tartozni? Szerintem nagyon sok mindent. Ahogy az ember éli a mindennapokat, egyre jobban érzi azt, hogy a lelkét is táplálni kell. És azt veszük észre a mai világban, hogy keresik az emberek ezt a lelki táplálékot. És hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert van saját atyánk, papunk, plébánosunk, aki kitárt karokkal várja ezeket a közösségek alakulását, tehát a közösségeket. Tehát akár fiatal, akár felnőtt, vagy idős emberről van szó, tehát próbál segíteni abban, hogy bizonyos funkciókat, feladatokat maga a templom, meg a plébánia is ellásson.
Mielőtt még tovább beszélnénk a közösségekről, tekintsünk vissza egy kicsit, mi található a História Domusban, mikor alapították a plébániát, és egy kicsit ennek a történetéről, atya, hogyha mondaná a hallgatóknak.
Van egy kis problémánk, mert a régi könyvek a háború alatt elvesztettünk. A régi könyveket csak anyakönyvek maradtak, História Domus sajnos nem maradt meg. Ami jelentés galgahévízi plébányának, egy szemét szeretnénk említeni, az pedig Nagy Árpád plébános úr, aki 42 évig szolgált Galgahévízen. 56-ba került Galgahévízre káplánként, és utána pár évvel később lett a galgahévízi plébános, és ő volt az utolsó magyar pap, aki szolgált Galgahévízen, és ennek köszönhetően, hogy eddig is admaradt, és tényleg nagyon kitűnő ember volt. Mai napig is látjuk, érezzük, tapasztaljuk az lelkületét a hívek között. Többek között azt kell említeni, hogy neki köszönhetően is a hitoktatás szocializmus alatt még megmaradt az iskolába. Tiszteltük is a szocialisták, akik ott voltak a környékén. Nagyon-nagyon fontos személy volt, nem csak egyházi szempontból, de a társadalomban is nagyon-nagyon fontos. A galgahévíziek többet mondhatnak róla, én csak hallásból tudom ezeket a dolgokat, mert éppen egy hónappal mielőtt érkeztem Magyarországra, egy hónappal előtte meghalt, és nem találkoztunk személyesen, de a hírneve még mai napig él Galgahévízen, és neki köszönhetően ezt az élő egyházközség, ami mai napig is van, mert ezek az akkori fiatalok, gyerekek, mai felnőttek, akik segítenek az egyházban, és járnak tovább a templomba, neki köszönhetően, neki a munkájának köszönhetően, és eredménye, hogy még hit megmarad a faluba.
Azt gondolom, hogy nagyon szép dolog, hogy megemlékezzünk róla ebben a beszélgetésben is. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió élő közösség című műsorát hallgatják advent első vasárnapján. Zenehallgatás után az élő közösségek bemutatásával folytatjuk a beszélgetést. Voltak-e, vannak-e és alakulnak-e közösségek?
Nagyon sokféle közösség működik aktívan egyházközségünkben. Gyermekkorunk óta vannak a templomban Mária lányok, minisztrások, akik egy-egy kis közösséget alkotnak az oltárszolgálat kapcsán. Szép számban vannak a fiatalok, akik vállalják ezt a szolgálatot. A Mária lányok is, és a minisztrások is első áldozás után kerülnek be ezekbe a közösségekbe, szorgalmasan szolgálnak az oltár körül, egészen addig, szinte amíg kedvük tartja, tudom a szüleimtől, hogy régen a Mária lányok egészen férhez menetelőgig ott voltak az oltár közelében, ma már azért ez nem így van, de középiskolás korukuk szívesen vállalják a lányok ezt a szolgálatot, a minisztrások szintén pici korba kezdenek szolgálni, de vannak főminisztrásaink, ami már ugye egy kicsit kitüntetett rang, közöttük vannak középiskolások, egyetemisták, és nagyon szívesen és aktívan részt vesznek az egyházközség életében. A gyerekek körében működik sok közösség, illetve sok-sok színes program várja őket egész év folyamán az ünnepkörökhöz, a hagyományokhoz kapcsolódva, nyáron hosszabb időt tölthetnek együtt a plébánia udvarán úgynevezett nyelvi táborban, és mivel a mi lelkipásztorunk lengyel, lengyel fiatalok nagyon sokszor, nagyon szívesen jönnek önkéntesként ezekbe a táborba, és nagy élvezettel vannak ott a gyerekek. Mindenféle programot igyekszünk a gyerekeknek, a plébánossal, az egyháztanácstagokkal együtt úgy szervezni, hogy megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységeket. De a gyerekek, a fiatalok ott vannak, ugye készülnek bérmálásra, 2 éves bérmálási felkészülésen vesznek részt, amit Kecskés Julianna hitoktatónk vezet, ő általa, illetve hát atya segítségével természetesen, de a gyerekek és a fiatalok mellett a felnőtteknek is nagyon sokféle program van. Át is adom a szót.
Én is itt gondolkodtam, hogy mennyi mindent lehetne mondani. Csatlakoznék Pannihoz. Elindult körülbelül 10-15 évvel ezelőtt egy csoport alakítás. Tehát tényleg kimondottan a hívők felé, hogy milyen csoportokat tudnánk alakítani itt a plébánián. Megalakult a Szent Erzsébet Karitás csoport, akkor Rózsafűzér Társulat, Jézus Szíve csoport, elindítottuk az Együtt az úton című újság szerkesztését, akkor Bibliakör. Kristóf atya megjelenésével több olyan dolog is elindult a plébánián. Egy kicsit a hagyományoktól elszakadtunk, és újítottunk. Mert hát muszáj volt újítani, mert változott a világ is körülöttünk. Éreztük azt, hogy minél több korosztályt kellene bevonni igazából a templom életébe. És ezek a csoportok mai napig működnek, nagyon jól, nagyon intenzíven. Ezekről sok mindent lehetne mondani.
Hogy sikerül az ifjabb generációt megszólítani, mert a kamaszkorban lévők, az egyetemisták, főiskolások kiskorukban minisztrálnak, aztán meg egy kicsit elszakadnak, máshol tanulnak, nem nagyon jönnek vissza.
Lehet, hogy ebbe az segít, hogy nem vagyok magyar. Csak egy dolgot szeretnék elmondani, ami itt is Pannóci is említette. Ezt a nyelvi, úgynevezett nyelvi tábor, ami nyáron szervezünk. Amit említettem elején, Szolvator János szerzetes vagyok, és nálunk rendben is működik ilyen önkéntes missziós központ. És ezen belül mi is csatlakoztunk egy akcióhoz, hogy a fiatalok nagy része egyetemisták részt vesznek különböző programokban, nemzetközi programokban. Is. Ennek köszönhetően már jó pár éve működik nálunk ilyen nyelvi program, ami arról szól, hogy jönnek lengyel egyetemisták, és csinálják egy napközi tábor gyerekek és fiatalok számára. És mivel ők Lengyelországból jönnek, nem beszélnek magyarul, a magyar gyerekek nem beszélnek lengyelül, akkor találtunk ki olyan megoldás, hogy akkor próbáljuk ezeket a nyelveket használni, amit kell tanulni iskolába, akár németet, akár angolt. És annyira bejött nálunk a faluba, hogy gyerekek akkor jöttek játszani, és kézzel lábbal angolt gyakorolva, és
ahogy
próbálni.
Ahogy egy
szokás. Igen, és nagyon-nagyon sok gyerek, hát 50, ilyen átlag napi átlag, akkor 50 gyerek van délelőtt a plébányán, utána délután külön program van a fiatalok számára, és elején mondtam, hogy gyerekek, de most azok a gyerekek, akik 10 évvel, 8 évvel ezelőtt gyerekek voltak, most szívesen eljönnek és kamaszként segíteni, fordítani a gyerekeknek, mert élvezik ezt a programot. És hogy említsem egy szemét itt, a Knyegy Helenka nevű fiatal lányt, egyetemista, aki 8 évvel ezelőtt volt nálunk Galgahivízen, és arról is megjelent itt Magyarországon egy cég keresztény életbe, 2 évvel ezelőtt azt hiszem, húsvét táján. Neki ez volt első, úgynevezett első missziós küldetése itt nálunk Magyarországon, Galgahivízen. Utána elment még ilyen hasonló akcióba Temesvárra, utána még Afrikába, és utána Bolíviába, és ott Bolíviában a missziós küldetése alatt vesztette az életét. Szerencsétlenségben gyilkolták, és hát most fiatalok, pláne lengyel fiatalok arra várják, hogy legyen hivatalos lehetőség, hogy a boldogi avatási eljárás indítanak, hogy legyen párfogunk a Tammennyországban, aki köztünk élt. Pár évvel ezelőtt még kész, köztünk élt, és amit ismertünk itt Helenkát, akkor tényleg ilyen egyszerű, vidám lány, aki mindig szívesen is segítette másikon, de élvezte az életét. Na most lehet, hogy föntről ránk néz, és mi pedig büszkék lehetünk annak, hogy megismerkedtünk, hogy köztünk is volt, találkoztunk vele. Mert a szentekről gyakran azt gondoljuk, hogy elkülönített ember volt, de nem. Köztünk élt.
Hogy látják, hogy egy ilyen életáldozat milyen hatással van a mai fiatal, mondjuk a korosztályára?
Igen, az előző kérdésére visszautalva, valóban a mai fiatalokkal, kamaszokkal nem könnyű a vallási téren sem, mert ugye, mint mondtuk az elején, a falunk szinte szintiszta római katolikus emberekből áll. Természetesen vannak más vallású emberek is, ez így természetes. A gyerekek vallási nevelésének megalapozása az nagyon jól működik, hiszen már az óvodában van hitoktatás, ez folytatódik az általános iskolában. Sok gyermek katolikus, bármilyen más vallású gimnáziumot választ tovább tanulási lehetőségek, tehát van arra lehetőségük, hogy aktívan megéljék a vallásukat, de nagyon nehéz őket serdülő kamaszkorban arra ösztönözni, hogy ott legyenek és aktív tagjai legyenek az egyházközségnek. Hát az egyik módja pont ez az, hogy a bérmálási felkészülés nem egy hónap, két hónap, hanem 2 évig tart, és valóban azok vannak ott, akik szívügyüknek érzik, hogy ebbe részesüljenek, nem azért, mert elküldik a szülők, hanem ők maguk szeretnek. Már nehezebb összefogni a fiatalokat pont azért, mert hogy mindenfelé tanulnak, de aki ott van, legalábbis bízunk abba, hogy azért van ott, hogy ezt valóban szeretni. És amit Kristóf atya említett, ezt a lengyel lányt, ugye azóta ezt a nyelvi tábort róla nevezzük el, Helenka udvara neve, és ez egész biztos, hogy vonzó a fiatalok számára, ahogy atya is említett, hogy tényleg itt élt közöttünk, aktívan, ugyanúgy, mint egy más fiatal, és lehet őt példának tekinteni. Bízunk benne, hogy ez is ösztönző hatású a fiatalok számára.
Beszéljünk egy kicsit a lelki életről, az ima életről, ugye a legfontosabb kapcsolatunk az Istennel, az imádság. Sokat hallunk, olvasunk, beszélünk róla.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos a szülői példa. Szent II. János Pál pápa mondta, hogy az együtt imádkozó család együtt is marad. Tehát nagyon fontos egészen kiskorban elkezdeni az imádságot a gyerekekkel. Említette az óvodás hittant, nagyon érdekes lenne erről hallani.
Nehéz feladat.
Nehéz, de akkor most elmondom, hogy én óvónéni vagyok, tehát én személyesen részt veszek a hitoktatásokon. Mindig az akkori, tehát éppen a jelenlegi hitoktató jön az óvodába, nagy csoportos gyerekekkel foglalkozik, borzasztó játékosan, zenével kísérve, sok-sok játékot hoz nekik, kezdve a színezőkön keresztül a mozgásos játékokkal, úgyhogy nagyon klasszul le tudja kötni a figyelmüket, mindig hozza az adott vallási témákat, szenteket mutat be a gyerekeknek, kirakójátékokat készít ezekkel kapcsolatban, úgyhogy őket még nagyon el lehet varázsolni. Persze nem mindenhol van családi folytatása, de azért egyre több fiatal család, egyre több kisgyerekkel jön a templomba, ezt atya is így látja, van is fiatal családoknak működő csoportja, úgyhogy szerintem az óvodába, általános iskolába ez nálunk biztos, hogy egészen jól működik.
Hát ez nagyon érdekes. Hogy működik a hitoktatás? Milyen korosztály?
Igazából az iskolában, általános iskolában működik hitoktatás. Napi szinten a hitoktató bevonja a gyerekeket ugye a hitélet mélységeibe, de én ehhez még annyit szeretnék mondani, hogy a felnőtteknek is, tehát nagyon fontos az, hogy tényleg napi kapcsolatuk legyen a jó Istennel, és ez nem egyszerű, tehát tudjuk jól. Engem az nagyon segített, hogy el tudtam menni egy-két zarándoklatra az atyákkal, például Lengyelországba, Csesztohovába, Krakó mellől, és Csesztohovába ugye gyalog zarándokoltunk el 10 évvel ezelőtt, mi voltunk az első csoport, innen Magyarországról, és ott tapasztaltam meg azt, hogy napi szinten az ember teszi a dolgát, és közben kapcsolatot is tud teremteni a jó Istennel. Mondják, hogy a zarándoklat, ugye a lábak imája, meg kellett tenni azokat a kilométereket, hogy eljussunk egy célhoz, eljussunk a szűzanyához, a Fekete Madonnához. És közben olyan lelki fejlődésen is mentünk keresztül, amire nem is számítottunk. Tehát olyan gondolatok. Rájöttünk, hogy mind kell változtatni. A Biblia kör, amit még lehet említeni, hogy a felnőttek is megtalálhatják azt a helyet, ahol egy kicsit értelmezik jobban az evangéliumot, Isten igéjét, és akkor a saját életükre ezt rávetítik. Ezt nagyon megtanultam és megértettem a Biblia kör során, hogy mintha rólam szólna. Jézus egy történetet, mintha én lennék abban benne. Ezek is segítik az, hogy ha nem is azokat a megszokott imákat mondom naponta, de ezek a történetek és az Istenhez való fohászkodás és egy ima.
Persze, hát minden az egész napi munkánkat is tehetjük imádsággá. Lehet az embernek a munka az imádsága, és az imádság a munkája.
Kedves plébános atya, összehasonlítható-e a lengyelországi hívek vallásossága az itthoniakkal?
Vannak hasonló dolgok két nép között, de vannak is különbségek, és nem vagyunk egyformák is. Azt szoktam mondani, mert gyakran is szóba kerül, hát nálatok Lengyelországban, hát nálatok Lengyelországban sokan járnak. Egy dolgot szeretnék elmondani, ami talán furcsa lesz. Ha innen Magyarország mennek Lengyelországba, leggyakrabban mennek Krakóba, Csesztohovába, akkor az jelenti, hogy legvallásabb területre, és ott tényleg sokan járnak templomba, déli része Lengyországba, akkor a legvallásabb része, és akár Zakopane környéke, akár Krakó környéke, akár Csesztohova környéke, tényleg ez nagyon vallásos terület, és sokan járnak templomba, gyakorolják a vallást, de már északi rész nem annyira vallásos, és de oda már innen Magyarországról gyakran nem járnak, vagy nagyon ritkán valaki megy. Tény is valóság, hogy Lengyelországban több mint 90% az katolikusnak vallja magát, hogy majd utána milyen életed él, az más téma. Mint itt Magyarországon, mint ott Lengyelországban vannak olyanok, akik csak jönnek vasárnapi misére, és kész, és vallásos embernek is vallja magát. De vannak, akik többet is akarják, vagy keresnek. Itt Magyarországon is, Lengyelországban is vannak ilyen különböző közösségek, a felnőtteknek, imacsoportok, a fiataloknak, a gyerekeknek, de itt Magyarországon is látom, persze át kell állítani, legalább nekem át kellett állítani, hogy na nem 30-an, 20-an vannak a csoportban, csak 10-en, 5-en, de annak nagyon örülünk, hogy vannak. Úgyhogy na, ez van. Ami más nekem legalább elején az volt, az ekuménia. Mivel, amit említettem, 90% vagy több mint 90% katolikusok, akkor nem mindig találkozunk azokkal, akik más vallású.
Igen.
Nem mindig találkozunk, és hát Lengyelországban az természetes dolog, ha valási életről beszélünk, akkor csak katolikus szempontból. de nem így működik ott az egész világ, és ezt ennek nagyon örülök, hogy ide kerültem Magyarországra, mert ezt tapasztalom, akár a Galgahi vízen is, mert vannak akár vegyes vallású családok is, baráti kapcsolatban vagyunk velük, de vannak, akik egyáltalán nem katolikusak, vagy evangélikusak, vagy reformátusok, de szintén baráti kapcsolatban is vagyunk, és na, cseréljünk a tapasztalatokat, beszélünk is a hagyományokról, úgyhogy annak nagyon örülök.
Azt gondolom, és ez valószínűleg így is van, hogy egy városban azért nem tartanak annyira össze a dolog természeténél fogva a családok. A faluban egész más a helyzet. Szinte az egész falu katolikus vallású. Vannak-e olyan családok itt a plébánia közösségekben, akik segítik egymást, összejárnak, programokat csinálnak? Ez is megalapozza a közösségek létét, hogy így támogassák egymást.
Szerintem a Caritas csoport is olyan, mert vannak Caritas csoportban olyan emberek, akik tényleg, ezt tudom, hogy nem katolikus, evangelikus, de mégis ezen a területen segít és tevékenykedik, és erről talán Éva is tudná erről beszélni kicsit.
Hát igen, a Caritas csoportunk megalakult 10 éve lassan, és hát 10-12 fővel, és hát a családok azért itt benne vannak. Különféle összejövetelek vannak, ahol süteményekkel támogatjuk a kis programot, és hát azért jövünk össze, hogy megbeszéljük, hogy itt a faluban a rászorulókat hogyan lehetne mi módon segíteni, egy kicsit felemelni. Ez is egy közösség, de nekem még eszembe jutott egy másik is, mert van Szalvator közösség is az atyák után, és itt is egy olyan családias hangulatú, tehát férj feleségbe vonva gyerekekkel, akik kirándulásokat szerveznek, és igazából együtt töltik a szabadidejüket. Házastársaknak van családi közösség, és olyan napokat szerveznek, hogy együtt vannak, és jól érzik magukat. Tehát több oldalról is, tehát a családokat megszólítja itt az egyház, és akkor szívesen részt vesznek benne.
Az eukarisztikus kongresszusra készülve nem maradhat ki a beszélgetésből a szentmiséken való részvétel és a szentségimádás. Hogy élik ezt meg a hívek? Járnak szentségimádásra? A szentmisén való részvétel mennyire mély?
Kezdjük a szentségimádással. Már jó pár éve bevezettünk a dr. Bér Miklós püspök kérésére fél órás szentségimádást a templomunkba, és minden csütörtökön a misa előtt fél órával van szentségimádást, és ezen mindig vannak. Például most csatlakoztunk mi is, a következő alkalommal már az országos szervezéshez, ami Krisztus király ünnep előtt is volt, oltári szentség, vagy szentségimádása, ehhez is csatlakoztunk már a következő alkalommal, és sokan voltak. De ezen kívül még nálunk Galgahűzen él ez a régi hagyomány, hogy egész egyház megyébe volt osztva is, minden nap valamelyik plébánián volt egész napi szentségimádást, és nálunk évente kétszer, március 10-én és szeptember 7-én van egész napi szentségimádást. És fontosnak tartják a hívek, hogy legyen még a szentségimádás napja, a falukba sokan jönnek templomba a nap folyamán is, persze kezdésre és befejezésre, mindig kezdjük a szentmisével, befejezzük szentmisével, és tele van a templom mind a két misén, de utána egész nap folyamán is emberek jönnek, mennek, és aki mennyi időt tudná, akkor ennit is ott van, imádkozik a templomba. És vannak órák, vagy ima órák, amit vezetnek a hívek, de van szabad ide és csönd, és akkor is vannak az emberek a templomban.
Még ehhez szeretnék hozzáfűzni egy dolgot, hogy van egy kis dicsőítő ima csoport is, ami hétfőnként is összejön a plébánián, és az oltári szentség előtt, tehát imádkozik. Tehát pár főből áll, de azt hiszem, hogy ez nagyon mély, és olyan kapcsolat itt a Jóistennel, hogy ők vállalják ezt, hogy ott az oltári szentség előtt imádkoznak. És ez a csoport még a templomban is, tehát dicsőítő imaórát is tart egy hónapban egyszer. Tehát ilyen középkorúakból, fiatalokból álló kis csoport. És ez is egy nemrégi kezdeményezés, de működik.
A visszatekint Kristóf atya első szentmiséjére, a papszentelésére, a papi elmondatára, az hogy alakult, változott az idők során, akár a lelkében, akár külső megnyilvánulásaiban?
Na, az érdekes, mert amikor ide kerültem Magyarországra, egyáltalán nem tudtam magyarul egy szó sem. Úgyhogy nyáron, július 16-án érkeztem Magyarországra, és november közepén tartottam első misét magyarul. Úgy tartottam, hogy olvastam a szöveget, nem írt fel semmit, de nagy élmény volt számomra, hogy akkor a misét is elmondtam. Eddig tanultam olvasni magyarul, tehát folyamatosan is tanulok a magyar nyelvet, de akkor ez volt fő célom, hogy tudjak úgy misézni, hogy elolvassam a mise szövegét, tudjam misézni már magyarul, és nagy élmény volt. Sőt, azt mondhatom nyugodtan, hogy nagyobb élmény volt itt először a misét mondani, mint otthon papszentelésem után. Az is nagy élmény volt, de hát mivel nem tudtam magyarul egyáltalán, akkor itt, amikor ide kerültem, akkor mint a szeminárium folytatása lenne, hogy tovább tanultam, illetve amit megtanultam Lengyelországban, teológián során, akkor itt kellett mindent újra magyarul tanulnom. És ez a folyamat tart, mert igen, teológiát végeztem Lengyelországban, és most itt Magyarországon vagy ugyanaz, vagy de ember tovább fejlődik, és ha olvashat, ha tanul, akkor tovább fejlődik, és most egyre és jobban.
A lelke vagy, is változik.
Igen. Meg a közösség is biztos hat az emberre, a papra is, mert nem csak Galgahivizen szolgálom, voltam Szödligeten is, káplánként szolgáltam, más közösség, más környezet, úgyhogy más kihívások.
A beszélgetés végén beszéljünk Szent Miklósról, erről a legendás szentről, aki nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is nagyon kedves. Hogy készültek, hogy készülnek erre a szép ünnepre?
Akkor én kezdem ezzel, hogy mindig a búcsúnapja előtt tartjuk ilyen úgynevezett lelki gyakorlatot, és meghívjuk mindig vendégatyát, aki pénteken, meg szombaton, meg búcsúnapján tartja a predikációkat. Ilyen lelki megújítás. Az fontosnak tartom több szempontból. Első az, hogy a vendég más szempontból is tudja továbbadni a hitet, magyarázni különböző dolgokat. De ami fontosabb számomra az, hogy gyónási lehetőség. Persze én mindig vagyok a faluban, mindig is rendelkezésre állok, mint előtt mindig vagyok gyontotuszaikben. De emberek is nagyon örülnek, hogy a más papnál is elvégezhetnek a gyónást. Az is tényleg az nagyon fontos, mert akár adventben, akár nagyvégben is sokan jönnek gyónni.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Galgahévízen, hogy nekünk van plébánosunk, minden nap tart szentmisét, amin részt lehet venni. De ugye, amikor valóban ilyen lelki gyakorlat vagy vendégatya jön, amire nagyon sokszor van példa egy év folyamán, az ilyen lelki felüdülést, lelki megújulást hoz az embereknek, mert gyerekkorunkban nagyon sokat hallottunk azóta is Szent Miklós püspökről, de ha jön egy vendégatya, és mindig jön búcsú előtt, akkor mindig más szemszögből ismerjük meg ezt a szentet, és mindig tanulunk róla valami újat, de én azt hiszem, hogy a mi egyházközségünkre nagyon jellemző Szent Miklós püspöknek az az egyik vonása, hogy ugye segített a szegényeket, a rászorult embereket, bármilyen összefogásról van szó, gyűjtés gyerekeknek, szegényeknek, a Váci egyházmegyei kispapoknak, tehát legyen bármiről szó, nagyon összefognak az emberek, jó szívűek és segítőkészek. És ezt még azzal szeretném kiegészíteni, hogy ugye atya most elmondta, hogy milyen volt Lengyelországban misézni, milyen nálunk. Tehát az, hogy ennyi mindenféle közösség aktívan működik, azért neki ebben nagy szerepe van, mert van néhány közösség, ahol szó szerint vannak családok közötti kapcsolatok, de szerintem azt is elmondhatom mindannyiunk nevében, hogy Kristóf atya mióta nálunk van, ő is arra törekszik, hogy nagyon jó kapcsolatot építsen ki a családokkal. Szívesen tesz eleget családi meghívásoknak, vagy ugye amióta ők vannak, azóta van a községünkben a januári három király áldás, amikor felajánlja a családoknak, hogy elmegy hozzájuk, ha szívesen látják, megszenteli az otthonukat, és ez egy kölcsönös a hívek és a lelki pásztor között, úgyhogy ő neki azért nagy szerepe van ebbe, hogy így viszonyulnak egymáshoz az emberek, a családok, illetve hogy így éljük meg vallásosan a hitünket, a mindennapjainkat.
Visszatérve Szent Miklósra, ezt is úgy hiszem, hogy az atyának az inspirációjára hoztuk létre, hogy a gyerekeket vendégül látjuk a templomban. Tehát Szent Miklós napján, tehát december 6-án délután óvodás és iskolás gyerekeket várunk a templomba, ahol igazából Szent Miklós várja a gyerekeket, és kis műsor fogadja őket, és egy kis ajándék. Tehát ez is most már hagyománnyá vált, hogy a gyerekek a templomban, igazából ott, ahol püspök volt, ott találkoznak a Mikulással. Itt ezekben a műsorokban próbáljuk megkeresni azokat az embereket, akik énekkel, mesével felelevenítik a régi dolgokat, és hát még a Karitás csoport is támogatja ezt a kis délutánt.
Kedves plébános atya, ezen a szép ünnepen milyen gondolatokkal búcsúzik a hallgatóktól?
Szeretnék csak egy idézetet mondani Szentírásból. Nagyobb öröm adni, mint kapni.
Hallgatóink nevében is megköszönöm Mikusek Kristóf plébános atyának és kedves munkatársainak a beszélgetést. Áldott szép ünnepet kívánunk mindnyájuknak.
Köszönjük szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztust.
Kedves hallgatóink, advent első vasárnapján a Galgahévízi Szent Miklós plébánia közösségét ismerhették meg. Köszönjük figyelmüket, áldott szép ünnepet és készületet kívánunk minnyájuknak.
Élő közösség, plébániai közösségeket bemutató műsorunk hangzott el. Mária Rádió.